Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. A szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai adásban március 15-e az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének alkalmából a márciusi ifjakról lesz szó. Kik voltak ők, milyen családi háttérrel rendelkeztek, és hogyan tudtak az akkori pesti közvélemény alakítóivá válni. Tágabb képet kaphatunk Petőfi Sándorról az utókornak fennmaradt levelezései által. Tartsanak velünk! A márciusi ifjak helyzet felismerési és a közvéleményre hatás képessége nagyban hozzájárult az 1848. március 15-i pesti eseményekhez. Fonek Zoltán történészt, az ELTE oktatóját, a Történettudományi Intézet főmunkatársát kérdeztem a részletekről. A témánk március 15-e alkalmából a márciusi ifjak, vagy korabeli elnevezésükön a Pilvax kör, Fiatal Magyarország kör, és amelynek talán a legismertebb tagja Petőfi Sándor, Irinyi János, akár ide sorolhatjuk Táncsics Mihályt és Jókai Mórt is. 20 évesek voltak, amikor kitört az 1848-49-es szabadságharc és forradalom. Kik voltak ők? Milyen háttérből érkeztek?
Ez a fogalom, hogy márciusi ifjak igazából utólag született meg, de egyébként nem sokkal március 15-e után, tehát lehet azt mondani, még egykorú a fogalom. Egyrészt azt fontos tisztázni, hogy nem valami nagy tömegről van szó, tehát igazából körülbelül legfeljebb 200 nevet sorolhatunk, és akkor már nagyon tág körről beszélünk, hogyha márciusi ifjakat körül akarjuk határolni. A másik ilyen alapvetés, hogy ez egy nagyon heterogén társaság volt, nagyon sokszínű társaság, tehát igazából egyfajta generációs kapocs van közöttük, ahogy mondta, valóban a legidősebbek ebből a névsorból 30 évesek, és a legfiatalabbak alig vannak túl a 20-on. Petőfi éppen az átlag életkort jeleníti meg a maga 25 évével, de Jókai csak 23. Tehát egyrészt ez a generációs alapon lehet egy csoportról beszélni, másrészt az a nagy közös tett, amivel bevonultak a történelmi emlékezetbe, hogy március 15-én Pesten szerveztek egy olyan demonstrációt, egy olyan tömegdemonstrációt, amilyen típusút Magyarország még nem látott. Előfordultak már Magyarországon tömegmozgalmak, ezek a jobbágyfelkelések voltak, de egy ilyen típusú, tehát határozott politikai programmal, méghozzá modernizációs programmal, utcára vinni ezreket, talán a végén tízezren is, vagy tízezer fölötti volt a tömeg, ami egy 100 000 lakosú városban nem csekélység. Tehát ilyet még nem látott, nem csak Pest-Buda, hanem Magyarország se, és inkább nem is annyira a tényleges eredménye volt ennek olyan történelmi jelentőségű. Az igazi nagy változás az Pozsonyban és Bécsben realizálódott, tehát a forradalmi átalakulást, ez igazából az a liberális politikai elit, a reformellenzék hajtotta végre, amin ezen kb. 2 évtizedet dolgozott, de ez volt az a nagy szimbolikus aktus, ami alkalmas arra, hogy az ember mint egy egyetlen eseménybe, az utókor is ebbe az egyetlen eseménybe belesűrítse azt a tényleg történelmi változást, amit 48 tavasza jelentett a magyar történelembe, aminek a jelentőségét körülbelül az államalapításhoz meg a kereszténység fellételéhez lehet fogni.
Amikor és ahogyan ők színre léptek, illetve ami az utcákon megvalósult március 15-én, minek köszönhető, hogy pont ez a fiatalokból álló csoport tudta megmozgatni az embereket, és ráadásul vér és fegyverek nélkül?
Igen, összekötő szál a csoport tagjai között az, hogy nagy részük a nyilvánosságban dolgozott, a korabeli sajtóban és irodalomban, ami nagyon kettő között nem is nagyon volt határvonal, tehát egyszerre voltak újságírók és írók, költők, tehát az lehet mondani, hogy frissen született meg ez a nyilvánosság, a közvélemény fogalma egyáltalán, és ők az első generációs alakítói voltak ennek, akik már szinte a felnövéssel együtt sajátították el ezt a képességet, hogy hatni az emberekre.
Egyfajta véleményvezére?
Igen, a koruk véleményvezér, nem mondanám azt, hogy domináns véleményvezér, itt is nagyon fontos a generációs jelleg, tehát hogy a fiatal, a változás irány nyitott korosztályban véleményvezérnek számítottak, és azért ennél még valamivel korban följebb is. Tehát ez volt az egyik képességük, és a másik, amit a március 15-e sikere, tehát ennek a mozgalomnak, ennek a demonstrációnak a sikeressége azért nagyon erősen pillanathoz kötött. Tehát ahhoz a háttérhez, hogy Európában a régi rendet megrendíti egy forradalmi hullám, a hatalmon levők elbizonytalanodnak, ugye Párizsból indul, de ami a Pestire leginkább, legközvetlenebb hatással van, az, hogy itt a birodalom fővárosában, Bécsben, március 13-án megrendül ez a régi hatalom. Tehát ez az a másik nagyon kitűnő, legszetett kiemelkedő képesség, amit nekik tulajdoníthatunk, a helyzetfelismerő képesség. Tehát ugye a pillanatot, tehát ezt március 15-t, ezt a demonstrációt nem lehetett volna, nem tudták volna akármikor megcsinálni.
Kicsit még beszéljünk a hátterükről. Ez a fiatal csoport, amit ma már márciusi ifjak néven emlegetünk. Kikből állt? Mely társadalmi réteget képviselte ez a fiatal 20 évesekből álló csoport?
Jó részük bizonyos értelemben kívülálló volt, tehát társadalmi hátterét, származását tekintve kívülálló ebbe a rendi társadalomba, feudális társadalomba, ami éppen 48 forradalmának az eredményeként szűnik meg, nem igazán sorolható be. Ennek a rendi és feudális társadalomnak az 1840-es évekre az egyik legfőbb jellemzője az, hogy felbomlóban van, és ennek egyre több olyan elem van a társadalomba, aki ezekben a nagy struktúrákban, hogy jobbágy, nemes, nem sorolható be. És az egy nagyon feltűnő jelenség, hogy ezek a fiatalok jó részt ilyen, már tulajdonképpen modern társadalmat előlegező szülőktől, apáktól származnak. Tehát például értelmiségi háttérrel többen vannak, akiknek protestáns lelkészek a szülei, gazdatisztek gyermekfiai nagy számmal vannak közöttük, kis hivatalnokok, vállalkozók, tulajdonképpen furcsa a korban ezt a szót használni, de például Petőfi apját nevezhetjük ilyen vállalkozónak, aki próbálkozik, ugye, mészáros, kocsmáros, rendszeresen megbukik a vállalkozásaival, ebbe talán éppen az is szerepet játszik, hogy alapvetően a struktúra még egy régi, hagyományos, rendi merev, de egyre többen vannak, akik ebben nem találják a helyüket. Tehát van egyfajta értelmiségi túltermelés is, és ezt ennek a következményeit, tehát hogy ebben a hagyományos szerkezetű társadalmi és politikai rendben nincs jövőjük, szűknek érzik már ezeket a kereteket, és ezért lázadnak ellene.
A később megalakuló első független magyar kormánynak jól jött nekik ez a fiatalos lendület? Nekik ez mit hozott ahhoz, hogy ez a kormány ez működni tudjon, elfogadják, népszerű legyen?
Március közepén ez a pesti forradalom, ez nagyon jól jött. Ugye ezen a napon indul el, még semmit nem tudva a pesti eseményekről, a Pozsonyból az országgyűlés küldöttsége Bécsbe az ellenzéki pártnak a programját elfogadtatni. És hogy ezt elfogadják, és úgy jönnek haza két nap múlva Pozsonyba, hogy Batthyány már miniszterelnökké van kinevezve, tehát megvan az első magyar felelős független kormány. Ebben nagyon fontos szerepe volt a 16-án éjjelre Bécsbe érő pesti forradalom hírének. Ez egy olyan döntő mozzanat, aminek a hallatán enged a még mindig vonakodó, azért még teljesen össze nem omlott régi hatalom. Aztán a következőkben már ellentmondásos, tehát a konszolidáció idején, amikor a Batthyány kormány elkezd kormányozni, akkor már ellentmondásos ez a kapcsolat, konfliktusos is, tehát ez jól kifejezi, hogy ebben a konszolidált rendszerben Petőfi megbukik a képviselő választáson, méghozzá elég csúnya körülmények között, gyakorlatilag menekülnie kell a választók elől, hogy olyan kijelentést ír le, hogy erre a kormányra a kutyámat se bíznám. Tehát az a reál politika, amire a Batthyány kormány kényszerül. Tehát egyfajta egyensúlyozás, a nemzeti követelések és a katonai hatalommal rendelkező birodalmi kormány között, ez ezzel a fiatalos lendülettel és radikalizmussal nem férhet össze. Tehát vannak ellentétek. Ők tulajdonképpen ettől kezdve, tehát 48 nyarától kezdve, ők ellenzéknek számítanak. Ők a Batthyány kormány radikális ellenzékének számítanak, de azért annak a nagy választóvonalnak, ami a korszakban alapvetőnek számít, tehát a régi rendhívei és az új rendhívei, ez a két irány ugyanazon az oldalon vannak, csak hát azon belül a fiatalos lendület az nagyobb sebességet szeretne és radikálisabb lépéseket, mint a tapasztaltabb, reálpolitikus, hagyományos politikai elit. Tehát ők Kossuthhoz képest is radikálisak. Bár ebből a kormányra került politikai elitből természetesen ő áll hozzájuk legközelebb.
Fonek Zoltán történészt, az ELTE oktatóját, a Történettudományi Intézet főmunkatársát hallották. Március 15-e alkalmából a márciusi ifjakkal foglalkozunk. Az 1848-as tavaszi események megismeréséhez nagyban hozzájárultak az utókornak fennmaradt Petőfi Sándor levelek. Erről kérdeztem Cékmány Annát, a Petőfi Irodalmi Múzeum múzeumpedagógusát. Mi rajzolódik ki 1948. március 15-e környékén? Mit lehet tudni az akkori Petőfi Sándorról? Ki is volt ő?
Mondhatnám, hogy nagyon önazonos maradt mind végig. Nem tudom, hogy képzelik el a hallgatók Petőfi Sándor, de ő egy meglehetősen a szó minden értelmében forradalmár személyiség volt. Vagyis amikor meghallotta, hogy az olaszországi eseményekre sor került, akkor épp egy vidéki fogadóban volt, és a saját leírása szerint, amik végtelenül szórakoztatóak és nagyon könnyedén olvashatóak, szinte lángoszlopként fellelkesült egy vidéki fogadó előterében, és utána hirtelen eszébe jutott, hogy ajaj, Pesten is lehet, hogy már elkezdődtek az események, és a barátai elkezdik nélküle a forradalmat, úgyhogy ez volt az egyik legnagyobb problémája. Lóhalálában sietett fel Pestre, és mélyen megnyugodott, az ő szavait használva persze nem szó szerint, egy búvár, amikor felmerül a tenger mélyéről, megtöltötte a tüdejét azzal a lélegzetvétellel, hogy nem kezdték el nélküle ezt az eseménysort, úgyhogy saját magának ő azért egy inciri-fincirit központi szerepet tulajdonított a napló bejegyzéseiben, illetve a nyilvánosságra szánt publicisztikájában, mint amit talán mondjuk egy ilyen szakértő történészi perspektívából meghatározható. Azért azt a híres mondatot is, hogy a tömeg jelzi, hogy menjünk el a cenzorhoz, azt a híres mondatot, hogy nem ismerünk cenzúrát is saját magának tulajdonítja, ugye ő együtt is lakik Jókai Mórral, Szendrei Júlia, Jókai Mór és Petőfi együtt egy Dohány utcai albérletben élnek, és Jókainak is van dramaturgiailag fontos szerepe, még a Petőfi visszaemlékezések vagy naplójegyzetek alapján, és azért mégiscsak Petőfi az, aki a központi figura, ebből azért kirajzolódik az ő személy. És egy meglehetősen radikális gondolkodásmód is, azért az akkori Magyar Királyság területén és viszonyaiban ez szélsőségesnek mondható respublikánus hozzáállás, ez nem mondhatni, hogy a politikai fősodorhoz tartozott vagy tartozhatott volna. Úgyhogy március 15-e után valami olyasmi történik Petőfivel, ami igen-igen ritkán, mint hogy marginalizálódik. És ezt ő részben be is látja, részben némi keserűséggel nyugtázza, és neki van egy sikertelen politikai szerepvállalási kísérlete is, ugye a Jász-Kun választókerületben. Ez egy nem annyira dicsőséges történet, ő tehát egy választási beszédet, ami döbbenetesen őszinte, többek között kutyánkhoz hasonlítja, akik eddig talpat nyaltak a népet, de mint felszabadító pozícionálja saját magát, aztán elutazik és elfelejti itatni a választókat, ellenben ezt az ellenfele nem esik ebbe a tévedésbe vagy felejtésbe, és mikor Petőfi visszatér, akkor a szállásadója jelzi neki, hogy nagyon hamar távozni kéne, mert meg fogják lincselni, közben röplapokkal is hergelik az akkor már erősen ittas tömeget, hogy ő a szlovák világ összeesküvés jegyében a szlovákoknak szeretné kisajátítani ezt a választókerületet, és ennek egy nagyon csúfos bukás lesz a vége, és ez egy olyan ember életében, aki mondjuk szentül hisz abban, hogy az Isten adta népből jön majd a megtisztító förgeteg, ami elsöpri az egyenlőtlenségeket és elhozza a szabadságot, így meglehetősen nagy törés lehetett.
Azok a szavak, azok a mondatok, ahogyan Petőfi Sándor megfogalmazza a leveleit, ezek az akkori nyelvezetben milyenek? Inkább düh van benne, vagy lelkesedés, vagy itt mit lehet erről elmondani, és hogyan kommunikál a többiekkel?
Benne az a csodálatos, hogy nincs új a nap alatt, ők ugyanolyan fiatalok voltak. A nyelvezet nem szofisztikált volt, csak egy ezelőtt, majdnem 200 évvel ezelőtt használt nyelv. Itt azért nem zárójelben jegyezném meg, hogy a Petőfi leveleket mindenki bátran olvashatja, mert szinte nem érződik az eltelt idő. Döbbenetes humor, szellem, vibráció van bennük. Azért Petőfi olyan leveleket ír, hogy my dear Jenku, I am it, hagyink Debrecenen menni, fighting for Magyar freedom. Hunglisul kezd el írni például Arany Jánosnak. Nagyon sokáig én azt hittem, hogy ezek örkény hamisítványok. Tehát nagyon hasonló a önirónia is, és a nyelvezetnél sincs az, hogy így megakadna az ember. És ők ugyanolyan fiatal emberek voltak, mint bárki akár most, nagyon hittek abban már a Petőfi például, igen, hogy egy ember is fontos lehet, és hogyha ő tudja, hogy merre kéne menni, arra kéne vezetni a többieket. Ennek megfelelően nem ilyen homogén érzelmek voltak, hogy dühös, mert marginalizálódik, vagy nagyon lelkes, mert elindul valami folyamat, amit akkor még nyilván nem is láttak, hogy ez esetleg hova fog vezetni, hanem mindezek együtt vannak benne, ráadásul ő egy fiatal családapa, mert hogy 49-ben megszületik az első és egyetlen gyermekük Szendrei Júliával, neki közben annak a családnak az egzisztenciáját is biztosítani kell, úgyhogy minden emberi érzést lejátszott ebben az időszakban is, amit bármelyikünk is lejátszana.
Tehát abszolút olyan volt, mint egy mai 20 éves?
Teljesen ugyanolyan volt, mint egy mai 20 éves, meg ez a forradalom sem, nem tudom én, hősi kiálló embereknek, és ezzel nem, természetesen nem őket ironizálom, a soha többet be nem következő esemény sora volt, hanem fiatalok voltak, beszélgettek a kávéház részben, erre is volt zseniális, körvonalazódott, hogy merre lenne érdemes mozdulni, és egy kicsit többen hittek talán abban, hogy egy ember is tényleg változást okozhat az idő menetében. De ugyanolyanok. Tehát Petőfi vesz egy 110 centis kartot március 15-e után, mert úgy érzi, hogy dizájnelemként neki most erre szüksége van. 164 centi összvíz, tehát hogy azért lehetett egy jelenség ezzel a kicsit talán túlméretezett karddal. Eleve nagyon tudatosan öltözködik, tehát hogy igen, nagyon sok párhuzam van egy mostani 20 éves és Petőfi között.
Az a fajta nyelvezet, amit Petőfi Sándor használt a leveleiben, amit ön is mondott, hogy nagyon szellemes volt, nagyon vicces, nagyon vibrált, ez könnyebbséget jelent önöknek a múzeumban átadni a diákoknak?
Persze, meg nagyon, tehát nagyon könnyű egy olyan emberrel azonosulni, aki 18 éves korára már két karriert is a háta mögött hagy, és 20 évesen meg valahogy befutott író, de közben annyiszor megváltoztatta a saját sorsát 180 fokkal, hogy ihalja. Mert hogy mind az élettörténet, mind pedig a művészetének a sok színűsége, az szerintem egy ilyen vibráló új viszonyulási lehetőség. Igazából nekünk egyetlen egy feladatunk van, mint múzeumpedagógusok, hogy azt a lehetőséget adjuk meg a diákoknak, hogy nem kell szeretni Petőfit, nem kell tisztelni ilyen ismeretlen bálványként, hanem nyugodtan meg lehet ismerni, és érdemes hozzá viszonyulni, mert annyira sokarcú és sokhangú, és annyira végtelenül meghatározza mondjuk a mai kulturális létezésmódunkat is.
Önnek van személyes kedvenc története, levele a Petőfi életműből?
Nagyon-nagyon sok kedvenc levél van, de az egyik kedvencem, amit Szemere Bertalannak ír, és arról szól, hogy a Honvéd című versét ugyan már vegye meg a honvédség, mert hogy egy fejlettebb országban maga a honvédség jelentkezett volna koszorús költőnkhöz, de hát neki végül is nem derogál lehajolni és ajánlani ezt a verset. Ez egy olyan marketing levél, ami azt gondolom, hogy 2021-ben is egy gyöngyszem lenne. Én el tudom képzelni Szemere Bertalant 1849-ben, amikor kétségbe esettem próbálja értelmezni, hogy mi történik, és két Petőfi levéllel lejjebb kiderül, hogy nem 50 ezer példány, de 25 ezeret tényleg megrendel a honvédség az ő verséből. Mert hogy nagyon-nagyon hatásosan tudta a saját tehetségét, ha tetszik, megélhetésbe is átfordítani, és ebben a korban ez elképesztően újnak és forradalminak számított.
Kommunikációs és PR szakember is
Igen, egy nagyon tudatos brand építő is volt, túl azon, hogy végtelenül hitt olyan eszmékben, amikkel én mondjuk a magam részéről tudok rokon szenvezni. Szó nincs arról, hogy egy öncélú imázsépítés történik, arról van szó, hogy itt egy nagyon szenvedélyes, egy egész közösség sorsát meghatározó hit társul egy vibráló, önmagát tudatosan kommunikáló sokszínű személyiséggel.
Cigmány Annát, a Petőfi Irodalmi Múzeum múzeumpedagógusát hallották. Ezzel a családi hét az Inforádió családi magazinja ünnepi kiadása véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra!